Sziasztok, ez itt a Kávézó a világ végén, és egy visszatérő vendéget köszönhetünk itt a stúdióban július 21-én, 16 óra múlt néhány perccel, és Keleti Artúr van itt virtuálisan a stúdióban, mert úgy beszélgettünk, hogy ő Bangkokban van, én pedig Pilisszántón, de hát ma már a technológia ezt is lehetővé teszi, hogy ez megvalósuljon, és körülbelül pont egy éve járt nálam Artúr, és beszélgettünk a mesterséges intelligenciáról, hiszen ez az ő szakterülete, és abszolút ebben van képben, és hát egy év a mesterséges intelligencia tekintetében ez egy örökké valóság, ezt elmondhatjuk, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ideje lenne már egy kicsit frissíteni a dolgokat, hogy mi történt ez idő alatt, úgyhogy szia Artúr!
Hello, hello, üdv mindenkinek így a világ másik feléről, valóban nagy a távolság, de úgy tűnik, hogy ez már egyáltalán nem számít.
Nem, igen, tehát mintha akár itt lennél tényleg a stúdióban, csak hogy egy kis small talk-kal kezdjük, milyen az időjárás Bangkokban ilyenkor?
Hát ez az érdekes, hogy pár évvel ezelőtt még azt mondtam volna, hogy őrültség ilyenkor Dél-Kelet-Ázsiába menni, hiszen ilyenkor itt is nyár van, és tombol a hőség, és nagy a páratartalom. Csak miután most már évek óta ilyen 40x fokok vannak Budapesten, mondjuk nyáron, itt meg 30 körüli, tehát azt kell mondjam, hogy itt időnként kellemesebb az idő, mint az európai nyárban, ami tényleg furcsa, de úgy tűnik, hogy a klímaváltozás az ezt is elhozta számunkra. Azt is hozzá kell tenni, hogy ez egy nagy város, hát itt sok millió ember lakik, tehát Magyarország teljes lakossága, sőt még több is egy városba összetömörítve, és nyilván ennek megvannak a kellő pozitív és negatív hatásai. Sajnos a negatív az az, hogy elég nagy a környezetszennyezés, ami ilyenkor nyáron egy kicsit jobb, mert a szél meg az eső az kimossa a smogot, de volt olyan időszak, amikor hát nem akarok senkit sokkolni, de nem nagyon tanácsolták, hogy kimenjen az ember az utcára. Tehát kicsit ilyen cyberpunkos helyzetek voltak, hogy légző maszkkal praktikus az utcára menni, vagy legalábbis maszkban. Szóval ez a része nem jó, az a része viszont állati izgalmas szerintem, hogy ez egy egészen más kultúra, ugye egy kollektivista, buddhista kultúra, ahol nagyon máshogy állnak az emberek sok dologhoz, többek között ahhoz is egyébként, hogy kinek mi a munkája, meg hogy éppen most mit csinál, meg hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz az emberek, és ilyen szempontból egy kicsit jobban elfogadják azt, hogy az emberek részfeladatokat oldanak meg, mert nagyon sokan vannak, és nincs ez a kicsit az, ami úgy veszem észre, hogy Kelet-Európában elég jellemző, tudod, hogy mindenki megpróbál mindenhez érteni, mert hogy ilyen one man army, tudod, ilyen egyszemélyes hadseregek, vagy attól, hogy honnan nézem, hogy zenebohóc, vagy egyszemélyes hadsereg, tudod, hogy mi a feladat.
Én abszolút vállalom a zenebohóc kategóriát a magam részéről.
Igen, de szóval, hogy nem ezek vannak, hanem ez egy csoportnyi ember tud valamit, uh-huh. És mindenki elfogadja, hogy mindenkinek van ebben valami dolga, ilyen meg olyan.
Igen, ezt látom, én Tájföldön még nem jártam, de Egyiptomba viszonylag gyakran megyek, és ott meglepett, hogy még látom azt, hogy mondjuk nem tudom, a szállodában egy olyan a kertészeti munkán három ember dolgozik, és ez biztos, hogy nálunk már nem így lenne, hanem egy ember. Hát most valaki nyírja a sövényt, utána az bele is tudja tenni a zsákba, itt pedig az nem az van, akkor van arra egy külön ember, aki a lenyírt ágakat berakja a zsákba, van egy, aki elviszi, tehát hogy még így sokkal inkább igen ilyen részfeladatokat osztanak ki, ami mondjuk így európai szemmel azt nézek, hogy hát akkor ez nagyon sokba kerül. Hát itt nyilván ez is szempont, hogy nálunk annyira drága lett már a munkaerő, hogy nem engedheted meg magadnak, hogy három ember végezze azt a munkát, amit egy ember is el tud végezni. Gondolom, hogy itt is még azért így olcsóbbak a munkaerők mondjuk Tájföldön.
Igen, ez igaz, nyilván olcsóbb a munkaerő, de nem olyan, nem annyival. És nekem az üzletember énem az mindig azt mondja, hogy valójában nem a költség takarékoskodás a lényeg a dologban, hanem a bevétel növelés. Tehát úgy tudsz jó minőségben, nem tudom, sövény nyírni, meg kertet művelni, hogyha minél több ember, vagy minél több valami, majd mindjárt megbeszéljük, hogy minél több valami ember, vagy valami dolgozik ezen, és nem az a megoldás dolgokra, hogy minél kevesebben, meg minél kisebb erőfeszítéssel. Szóval szerintem ez egy viszonylag jó modell, egyetlen egy hátránya van, hogy hát, hogyha mint a hangyák, tudod, hogy mindent megoldanak, de úgy tulajdonképpen egyszerre. Tehát, hogy igazából itt gyakran látom belefutni a nyugati turistákat, vagy a nyugati üzletembereket abba a problémába, hogy megpróbálják egy darab embertől megtudakolni a választ a kérdéseikre, és ez nem nagyon szokott működni, mert itt egy ember nem tud semmit, hanem tizen tudnak valamit.
Aha. Na jó, hát akkor igen, ezen meg akkor lehet, hogy változtat majd ott a helyi AI, de azt akartam még megkérdezni előtte, hogy ugye mi itt nagyon sokat pörgünk ezen így a nyugati féltekén, és sokat beszélünk az AI-ról, de hogy ugyanekkora a hype mondjuk például Ázsiában is, tehát hogy érzik-e, beszélgetnek-e ők is erről a témáról, vagy oda még azért annyira nem jutott el.
Abszolút, hát ne felejtsük el, hogy itt van Kína, ugye Kína ennek a térségnek a központi hatalma, úgy, mint mondjuk a nyugatnak az USA, vagy más nagyobb országok, és hát Kína az ugye azt találta ki, hogy 2030-ra ő lesz itt a vezető hatalom az AI-ban, és ebben nagyon jól is halad. Annak ellenére, hogy nyilván minden országban más Kínának a hatása, mint gazdasági, mint politikai, mint egyéb hatása, de elvitathatatlan, és itt nem is nagyon, hogy mondjam, szóval itt nem társulnak a kínai termékekhez, a kínai vállalkozásokhoz ugyanazok az élmények vagy gondolatok, mint mondjuk Európában. Tehát itt nagyon sok embernek van kínai telefonja mindenféle gyártóktól. Kifejezetten fancy dolog, vagy érdekes dolog egy jópofa kínai telefonnal dolgozni. Nagyon sok embernek a családfájában van, mint a 20% kínai, tehát hogy azért ez nem egy jellemző dolog feltétlenül Európában. Ez az egyik, a másik pedig, hogy én úgy veszem észre, hogy legalábbis itt Dél-Kelet-Ázsiában sokkal praktikusabbak az emberek sok esetben. Tehát koncentrálnak arra, hogy valamit hogyan oldjanak meg, és kevésbé vakarják a fejüket azon, hogy most akkor ezt ki oldja meg. Szóval nem tudom, nem a körülményeken gondolkodnak, hanem a feladatra fókuszálnak. És ilyen szempontból a mesterséges intelligenciának itt megvan a helye, úgyhogy nem is olyan régen ilyen nagyon-nagyon sok 10 milliárd bátér, amit fel kell szorozni nagyjából 10-zel vagy 11-el, ha forintra akarjuk átszámolni, meg is alakították a hasonló AI szervezetet vagy hatóságot állami szinten, mint amit Európában is elkezdtek összerakni, és hát itt is zajlik innováció. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a dél-kelet-ázsiai államok ügyesek, nagyon kreatívak, például kiváló ételeket csinálnak mondjuk itt Tájföldön, ebben nagyon ügyesek. De azért innovációban nem járnak elől feltétlenül, tehát az inkább megmarad valóban a kínaiaknak, úgyhogy ezért azt nem lehet mondani, hogy itt percenként belebotlok valami olyan új AI találmányba, amit ne láttam volna máshol. Viszont az, hogy használják és érdeklődnek iránta, az természetes.
Tehát akkor a hétköznapokban is ott van, tehát nem óckodnak tőle, hogy akkor felhasználják így a mindennapjaikban.
Hát figyelj, azért annyit tegyünk hozzá, hogy van, ami nem is kérdés. Tehát mondjuk van egy 70 milliós országod, ahol van mondjuk egy főváros, mondjuk nem tudom, 15 millió ember. Itt, ha rendelsz egy terméket, akkor azon zajlik a verseny, hogy hány óra múlva kapod meg. Nem az, hogy majd holnap, meg holnap után. Hogyha valamit megrendelsz kajában, akkor az még meleg, amikor megérkezik az ajtód elé. Annak ellenére, hogy olyan csúcsforgalom van, hogy mit tudom én, háromsávos utakon állnak az autók és dudálgatnak órákon keresztül, de a kaja valahogy mégis ide ér. Tehát, hogy nem kérdés az, hogy mesterséges intelligenciával kell optimalizálni rengeteg dolgot, másrészt nem lehet irányítani a közlekedést, nem lehet irányítani a vásárlás, semmit sem. Tehát az, hogy mondjuk, mit tudom én, hány táj ember iratja meg táj nyelven ChatGPT-vel a nem tudom mi szakdolgozatát, az csak az egyik aspektusa a dolognak, de a másik meg az, hogy egyébként egy egész országot vagy egy város nagyon nehéz megfelelő technológia nélkül irányítani. Nem véletlen, hogy ebben a térségben van a legtöbb ilyen okos város, akik ugye már rengeteg mesterséges intelligenciát használnak arra, hogy irányítsák a saját életüket.
Hát és nyilván igen, hogyha itt csak egy 15-20%-os optimalizálást el tud érni valaki mondjuk a mesterséges intelligencia használatával, az egy óriási dolog. Tehát, hogy egy ilyen 10x milliós városok esetében ez mondjuk pont azt a különbséget jelentheti, hogy belefulladnak-e a smogba, vagy sem. Szóval, hogy itt tényleg így nagyon van. Nagy potenciál van.
Vagy akár gondoljunk csak a szemétszállításra. Hát képzeljük el azt, hogy az még rendben van, hogy mondjuk egy kis európai városban ott két naponta végigmegy egy autó és összeszedi a szemetet, de ez itt nem működne. Tehát 15 millió ember meg belefulladna a szemétbe akkor, hogyha ezt nem optimalizálná valaki. És akár hiszik a hallgatók, akár nem, de itt egyébként én mondjuk ez nyilván azért is van, mert például a tájok azok rendkívül rendszeretőek, meg nagyon szeretik a tisztaságot, de én alig látok szemetet az utcán, legalábbis a fő helyeken, persze nyilvánvalóan van ahol lehet látni, tehát hogy azért nem ennyire egy rózsás a helyzet, de azt azért el tudták érni, hogy ahol járnak nagy részt, meg ahol dolgoznak, ott relatív tisztaság van.
Na jó, ahogy meséltem itt a felvezetőben, hogy pont körülbelül egy éve jártál itt nálunk, és hát az nagyon-nagyon hosszú idő AI tekintetben, hiszen gyakorlatilag hetente jönnek ki az újabb és újabb dolgok, de mondjuk mégis mi az, amit így a legjelentősebb változásnak tartasz így az elmúlt egy évből az AI frontján?
Hát én azt hiszem, hogy ami kiderült a mesterséges intelligenciáról egy év alatt, és azt hiszem, hogy ez talán a legnagyobb dolog, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy ennek nincsen felső határa. Tehát az volt az elképzelés, hogy nagyon sok emberben, hogy ez egy ilyen hype, ugye, hogy ezt most mindenki mondja, hogy fantasztikus és fontos, és minden, és majd szépen elhal, és akkor beáll a többi közé, és majd elfelejtjük, hogy egyszer volt egy ilyen AI korszak is. Ez egyelőre nem történt meg. Tehát egyelőre marad ezen a magas szinten, és ennek az oka, hogy sorban kiderül a különböző rendszerekről, hogy lehet, hogy hibáznak, lehet, hogy halucinálgatnak, lehet, hogy időnként butaságot mondanak, de a hasznuk és a képességeik azok még mindig túlszárnyalják ezt a problémát. Ráadásul folyamatosan növekszik ez a képességük. Csak egy példát mondjak, az nemrég derült ki, mert sorba mindenki előbb-utóbb kibökte, hogy a nagy technológiai cégeknél már ilyen 20-30 vagy akár 90%-ban a programozást azt a mesterséges intelligencia végzi.
Az kemény.
És persze ez nem túl jó hír azoknak a programozóknak, akiknek az lett ígérve, hogy itten fehér aranya ki van öntve, tudod, a sín, és akkor arra felé lehet majd menni. De az viszont tény, hogy ez is mutatja, hogy ha valamire rámegy az industry, ugye ez a terület, akkor abban komoly eredményeket tud elérni. És szerintem ez egyik legnagyobb változás. A másik, amit látok, hogy elkezdenek összeérni a különböző modalitások. Ugye a modalitásnak hívják azt, legalábbis itt az AI területén, hogy mondjuk képet, meg hangot is fel tud dolgozni, meg videót mondjuk, vagy ezeket készíteni tudja, nem csak szöveget például, vagy akár zenét is. És úgy tűnik, hogy ezek viszont kezdenek összeérni. Hát ugye most lepték el az internetet a legutóbbi videókészítő alkalmazás, ugye a Google Veo 3-nak a különböző, szerintem rendkívül szórakoztató videói, hogy ott szelfiznek a középkorban az emberek városokban, hogy éltek ők itt, meg ilyesmi. Tehát ez az, ami most egyelőre egy jobbofának tűnik meg, hogy azt gondolja mindenki vicces, de...
Ez a jobbik oldala, igen.
Ez a jobbik oldala, egyébként ha ezt úgy folytatom ezt a dolgot, most képzeld el, hogy én például egész életemben szerettem volna így történelmet tanulni. És értem, hogy ez így történelmietlennek tűnik, hogy valaki ottan egy selfie bottal mászkál, de hogyha azt rakják bele tartalmilag mondjuk egy oktatási anyagba, ami ebből a lényeg, ami ebből megmarad, akkor biztos, hogy mélyebbre fog menni ma egy fiatalnál az, hogy éltek annak idején Rómában, vagy a középkorban, mint hogyha meg kell tanulni a 15 oldalt erről írásban. Tehát, hogy ezért azt gondolom, hogy ezek a különböző modalitások, ezek egyre jobban összeérnek, és támogatják egymást, sőt, most már olyan rendszerek is készülnek, ugye az új nyelvi modellek, meg olyanok, hogy ezeket a modalitásokat egyszerre tudják feldolgozni. Tehát bedobsz neki egy PDF-et, egy leírást, bedobsz egy hanganyagot, egy íráshoz szöveget, írsz mellé még valamit, és ez az egészet egy kontextusban tudja értelmezni. Tehát már kezd hasonlítani egy embernek a képességeire ez a dolog, mert mi is olyanok vagyunk, hogy meghallgatjuk ezt a beszélgetést, elolvasunk egy cikket, megnézünk egy videót, és a mi fejünkben ez a kontextus, ez egy valamivé összeáll, mert ezek összetartoznak az agyunkban. Úgyhogy ez a nagy dolog, és amit még kiemelnék az elmúlt egy évből, hogy végre valahára, ugye az én eredeti területem a kiberbiztonság területével kapcsolatban, elkezdték feszegetni a nagyobb gyártók és néhány okos szakember, hogy mennyire biztonságos ez. Tehát, hogy hogyan tudunk ezzel majd a jövőben dolgozni. Úgy tűnik, hogy azok az emberi, hogy mondjam, hát ilyen gyarlóságok és negatív dolgok, amik az emberben benne vannak, azokat valahogy megtanulta a mesterséges intelligencia is, és ezért az, hogy mondjuk esetleg füllent valamiben, akár direkt, vagy esetleg, tudom én, például látja azt, vagy érzékeli azt, hogyha kifejezetten azért faggatják, mert most valami ellenőrzés zajlik, tudod, mint az embereknél, amikor van az audit, és akkor mindenki máshogy viselkedik, mint egyébként. Tehát úgy tűnik, hogy ez a képessége is megvan, ami egyben nagyon izgalmas, ilyen sci-fi szempontból, tehát hogy tényleg, ez úgy tűnik tényleg valamilyen típusú intelligencia, és nem csak egy adatbázis. A másik oldalról meg nyilván nagyon ijesztő, hogy vajon mi járhat ezeknek a cuccoknak a fejében.